Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnapnak, pünkösd ünnepének igehirdetési alapigéjét, amelyet megírva találunk Sámuel első könyvében, a 16. fejezet első versétől a 13. versig a következőképpen. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: meddig bánkolsz még Saul miatt? Hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda? Kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr ezt mondta: vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mondd: azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték: békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal, felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak, szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta: biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek: ne tekints megjelenésére, sem termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé, de ő ezt mondta: őt sem választotta az Úr. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta: őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a 7 fiát, de Sámuel azt mondta Isainak: ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól: minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak: üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzent tehát neki, és elhozatta. Ő pedig piros posgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr: rajta kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajosszarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, ahogyan az elmúlt vasárnapokon többször említettük, hogy ott van bennünk a kérdés, hogy mi vár ránk, hogyan lesz tovább az életünk, én azt gondolom, hogy most is így van. Továbbra is bennünk van, még akkor is, hogyha nyilván örülünk annak, hogy ismét közelebb kerültünk egy szabadabb élethez. Sokan reménykednek, hogy végre visszakaphatjuk a régi életünket, újból és újból cseng a fülemben ez a gondolat, amit megfogalmaznak tévében, rádióban: visszakapni a régi életünket. Tudósok, virológusok próbálják a jövőt előre vetíteni. Van, aki arról beszél, hogy nyilván gazdasági indítatású is a nyitás, hiszen valahogy el kell, hogy induljon a vérkeringés, hogy ne menjenek még jobban tönkre a vállalkozások, és remélhetőleg nem lesz negyedik hullám ősszel, fogalmaz az egyik virológus, tekintve arra, hogy hála Istennek elég magas már az átoltottság, meg hát az átfertőzöttség is. És ez azt jelenti, hogy a nyáj immunitás kialakulóban van. Hát én magam is átfertőzöttem, be is oltattam. Azt is mondják, hogy talán, ha nem is lesz újabb hullám, azért úgy foltokban jelen lesz majd a járvány, különösen ugye azok között, akik valami miatt nem oltakoznak. Mások szerint viszont nagyon komolyan dolgozunk a negyedik hullámon, értve ezen a felelőtlenséget, a visszaélést a nyitás lehetőségével. Úgyhogy jól tesszük, hogyha vigyázunk, és nem toljuk túl a szabadságot. Mert a régi élet sokak számára a felelőtlen bulizást, partikat jelenti, állandó hétvégézéseket. De tekintsünk most a pünkösdre, koncentráljunk az igére. Hogyan is jelentkezik a pünkösdi történetben, vagy a most felolvasott igében az a bizonyos régi élet, amire annyira vágyunk? Hát, hogyha visszakapjuk a régi életünket. És én azt találom, amikor ezen gondolkodom, hogy az Isten igéje mindig egy új életről szól. Nem szól arról, hogy visszakaphatnánk a régit. Nem tudjuk visszakapni. Nem lesz olyan az életünk. Ha elveszítünk valakit, nem lesz olyan, mint a régi. Isten mindig valami újat akar számunkra tervezni. És ez reménységet ad. Nem csak a régi van, hanem ennél sokkal jobb. Új életet ajándékoz nekünk. Sámuel első könyvében, a 15. fejezetben, tehát az alapigénket megelőző fejezetben olvasunk arról, hogy Saul király hogyan bukott el, hogyan történt az, hogy nem engedelmeskedett Istennek, és ezért megvannak számlálva a napjai. És ezért Isten új királynak a választását írja elő, és küldi el Sámuelt, hogy Isai fiai közül kenje fel azt, akit ő mutat. Tehát a 15. fejezetben Saulnak Sámuel, a próféta ezt mondja, milyen kicsiny voltál a magad szemében, és mégis Izrael törzseinek fejévé lettél. Izrael királyává kent fel téged az Úr. Tudjuk azt, hogy Saul, Izrael első királya, mindenkinél egy fejjel magasabb volt. És azt mondja Sámuel, tudtad, hogy mennyire kicsi vagy. Hogy belül ő egy alázatos ember volt. És valahogy ez a hatalom birtoklása közben, mint ahogyan szokott lenni sajnos gyakran, megváltozott. És aztán történt valami engedetlenség. És így válaszol Saul Sámuelnek. Vétkeztem, mert megszegtem az Úr parancsát és a te beszédedet, mert féltem a néptől, és hallgattam a szavára. Mert ez mindig baj, amikor az ember a néptől, az emberektől fél. És nem az Istentől fél, jó értelemben véve. Nem az Istent tiszteli, nem az ő szavára ad, hanem mindig azt nézi, hogy mit mond a másik ember. Vagyis nem a nép szavára, hanem az Isten szavára kell hallgatni. Rövid volt Saulnak a tündöklése, mondhatjuk azt is, hogy olyan volt, mint egy pünkösdi királyság, hiszen ezt a kifejezést ugye arra szokták használni, amikor valakinek nagyon rövid ideig sikerül valami. 16. századtól gyakorolták a pünkösdi királyválasztást a különböző népek. Ugye tudjuk, hogy ilyenkor különböző ügyességi, erőnléti versenyek voltak, lóverseny, bikahajszolás, botthúzás, mindenféle gyakorlatok voltak, amelyeken kiválasztották, hogy ki a legrátermettebb, a legügyesebb, a legerősebb legény, és ő volt egy évig a pünkösdi király, akinek a többi legény engedelmességgel tartozott. Nagyon fontos volt számukra az, hogy egy évig ingyen ihattak a kocsmában, És a barátai mindig megőrizték a lovát, szóval jó dolga volt. Minden mulatságra meghívták. De csak egy évig tartott. Mulandó, értéktelen voltára utal a pünkösdi királyság kifejezés. Mégis azt gondolom, hogy ha sokszor a vágyunk hasonló, és szeretnénk mi magunk is valahogyan kitűnni az emberek közül, és nem egészen pozitívak ezek a vágyak, sokszor ugye, egocentrikus vágyak, ezek negatív irányultságú vágyak, mégis alatta pozitív vágyak húzódnak meg. Azt tapasztaljuk, hogy minél mélyebbre ásunk a lelkünkben, annál inkább közelítünk pozitív vágyakhoz. Talán már mondtam valamikor a gyülekezetben, hogy nekem az volt a nagy meglepetésem, meg élményem a mentálhigiéné és tanulmányaim közepette, amikor olyan emberekkel voltam körülvéve a csoportban, akik abszolút nem voltak hívők, nem voltak egyházhoz közeliek, hogy a dramatikus játékok közben mindig oda lyukadtunk ki, hogy na és akkor Isten, na és akkor az örök élet. Ők maguk is meglepődtek, hogy ez van a szív mélyén. Hogyan? Hogyan van ez? Mert hogyha például valaki ugye sikerre, hírnévre szeretne szert tenni, akkor mi van e mögött? Mi van ez alatt a vágya mögött? Az, hogy szeretném érezni azt, hogy értékes vagyok. Szeretném érezni azt, hogy van értelme az életemnek. És hogyha sikeres leszek, akkor remélem, hogy ezt érezni is fogom. És mi van ez alatt? Ez alatt az van, hogy hát, hogyha nem fog elveszni a mélyben, a homályban az életem. Ugye van egy ilyen énekszöveg, hogy félek, hogy a ködbe veszek. Hát, hogyha nem veszek el a ködbe. Hát, hogyha mégis van örök élet. Milyen jó lenne, hogyha találkoznék az örökké valóval. Tehát így jutunk el egy ilyen felszínes vágyakozásból, hogy legyek gazdag, hatalmam legyen, sikeres legyek, egy egészen mély és pozitív élményhez, pozitív vágyakozáshoz. Tehát amire vágyakozunk, ami meglátszik rajtunk, és sokszor még unszimpatikussá is teheti az embereket, az csak a jéghegynek a csúcsa. A mélyben mindenki az örökké valóval való egyesülésre vágyik. És a pünkösdi királyság témája is, ez a királyválasztás is erről szól, hogy hát a szegény legények szerettek volna valamiben megmutatkozni, hogy ők értékesek, ügyesek, és nem csak e világ hatalmasai értékesek, hanem ők is valami miatt meg tudják mutatni, hogy mennyire fontosak, érezni szeretnék azt, hogy értékesek, és így tovább. A mélyben ott is ott van az Istennel való találkozásnak a vágya. Az érdekessége a mai történetnek az, hogy míg az élet sok területén, így ennél a népszokásnál is az a lényeg, hogy mi vagyunk azok, akik választunk, itt pedig arról van szó, hogy nem én választok, nem a nép választ, nem az ember választ, hanem engem választanak ki. És ez a kereszténységnek a lényege. Jézus mondja is a tanítványoknak, hogy hát nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. Nem mi vagyunk azok, akik megtaláljuk őt, ő talál meg bennünket valamilyen módon. Mi emberi szempontok szerint választunk, és ezért tévedünk is, mellé nyúlunk. Sámuel is, mint ember, megnézte Eliábot, megnézte Sammát, meg a többi gyereket, persze felnőttek voltak ők már, életkor, tapasztalat, termet, külcsíny alapján tekintett rájuk, és hát így szerepelt le Isainak mind a 7 fia. És akkor felvilágosítja Isten, amit jól ismerünk, ugye mindannyian ismerjük ezt a mondatot, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van, amit aztán Szent Exupéry is ugye átfogalmaz a Kis Herceg című művében, hogy mert ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Felvilágosítja tehát Sámuelt Isten, hogy ami a szívben van. Na de hát Sámuel nem lát a szívbe. Na ezért kellett Istenre figyelni, hogy ki is az, aki szegénynek, alázatosnak érzi magát, és ennek tudatában fogja irányítani a rábízott, szintén szegény embereket. A héberben egyébként a szegény valóban nem csak az anyagi szegénységet jelenti, hanem az alázatos tulajdonságot is, aki tudatában van annak, hogy mindenestől az Isten irgalmára szorul. De nagyon kifejező a latin kifejezés is, latinul így van az alázatos, hogy humilitas, alázatosság, és ugye ebből származik az embernek a neve is, a humanus. És ennek a szónak a származéka a humus is, a föld. Mert a humanus, az ember, azt jelenti, hogy földhöz közeli létállapot. Porból lettünk, borrá leszünk. Vagy a héber szó is erről szól. Ezek a ősi nyelvek prédikálnak a lényegről. Ádám azt jelenti, hogy ember és föld. Ádámá azt jelenti a föld gyermeke. Tudatában legyünk annak, hogy földhöz közeli létállapotban vagyunk. És Dávid ilyen. Abból látjuk, hogy amikor megérkezik, akkor meg se szólal. Nem kéri számon az apját, hogy mi az, hogy csak úgy éppen, hogy utánam küldtök, majdnem lemaradtam az egész buliról. Nem kéri számon Sámuelt sem. És amikor Sámuel felkeni a testvérei jelenlétében, ugye ez meg van jegyezve az igében, a testvérei jelenlétében, valószínűleg azért, mert ez különösen is érzékeny dolog. Hát egy testvér, hát nyilván felvágott volna a többiek előtt, na látjátok? Igaz, hogy a birkákat őriztem, de azért mégiscsak én leszek itt a király. És nem. Nem szólal meg, nem vág fel, hogy látjátok, ki vagyok én. Értem jött a nagy próféta. Később szólal meg csak, a 17. fejezetben, illetve a 16. fejezet végén olvasunk arról, hogy elkerül Saulnak az udvarába, és Saul nagyon megszereti, és Sault vigasztalja. Úgy is mondhatnánk, hogy zeneterapeutaként dolgozik. Tudnék, amikor a gonosz lélek gyötri, valami mély depresszióba süllyedhetett, akkor a lantján játszik, énekel, Istent magasztalja, és jókedvre derül a király. Tehát ilyen módon szólal meg. Vagy olyan módon nyilvánul meg később, hogy parancsokat oszt, amikor királyá lesz már, amikor már Saul nem él. Kegyeket gyakorol. De el is bukik. Küzd. Olyan hitben járó, bízni tanuló ember, mi valamennyien. Isten abban az időben, hogy az Ószövetségben egy-egy kiválasztott embernek, kivételezett embernek adta az ő lelkét. Pünkösd ünnepe viszont arról szól, hogy mindenkinek. Ugye ezt azt írta Péter apostol a pünkösdi tömegnek Jeruzsálemben, akik összegyülekeztek ugye a föld minden országából, legalábbis az akkor ismert Római Birodalom meg azon kívüli területekről is a nagy aratási hálaadásra. Azt hirdeti Péter apostol nekik, hogy hát térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, és ti is veszitek a Szent Lélek ajándékát. Tehát mindenkinek lehetőség van Isten Szent Lelkét kapni, betöltekezni vele, hiszen ezt ígéri Jézus, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és veszitek a Szent Lélek ajándékát, és így maradnak ugye mennybe menetel ünnepe után 10 napon keresztül Jeruzsálemben. És kapják a ruahot, ugye így mondja a héber a Isten lelkét, hogy ruach, ami nem az Isten, nem az embernek a szerves része, hanem egy hozzáadott óriási érték, egy óriási plusz. Azt szoktam magyarázni a nagyobb hittanosoknak, amikor tanulunk a teremtés, evolúció összefüggéseiről, dolgairól, hogy hát éppen ezért nem lehet megmagyarázni azt a hatalmas ugrást, ami van a legfejlettebb emlős állat és az ember között a ruach miatt, az Isten által adott lélek miatt. Nem lehet azonban éles határvonalat húzni, aközött sem, hogy milyen volt Dávid és milyen lett ezután. Tehát nem lehet ilyen reklámfilmet csinálni belőle, hogy ilyen volt és ilyen lett, mert hát egy küzdő ember maradt, aki ott volt a politikai játszmák között, birodalmi értékek között kellett lavíroznia, és hát legfőképpen a saját szívének az igazi valója és árny oldalai között volt a legnagyobb küzdelem. Ismerjük a bukását Betsabéval például. Ez nekünk is a legnagyobb küzdelemünk. A saját szívünkben van a legnagyobb küzdelem. De átéli a bűnbocsátnak a kegyelmét, az 51. Zsoltárt valamennyi ismerjük, amikor azt mondja, hogy tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orszádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orszád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Figyelemre méltó, hogy az egész Zsoltárt, hogyha végigolvassuk, nem azt kéri Dávid, hogy adja vissza a régi életét, hogy vissza lehessen csinálni mindent, hogy meghalt gyermeke ismét élhessen. Nem másik asszonyt kér, nem másik gyermeket kér, hanem egy tiszta szívet kér, egy új életet. A régi élet helyett. Ezért mondtam, hogy a Szentírás nem beszél a régi életnek a visszakapásáról, mert ez irracionális. Nem felel meg a valóságnak. Nem lehetséges. Az Isten egy teljesen újat akar adni, és bennünket is egy teljesen új felé akar vezetni. A tanítványok is megértették, Jézus tanítványaira gondolok. Nem a régi életet akarja restaurálni Jézus, hanem most nekik kell indulni a Szentlélek erejével és vinni az örömhírt. Miért kellett a Szentlélek ereje nekik ehhez? Hát azért, mert az összes tanítvány mártír halált halt. Azért, mert hittek a feltámadásban. Most rajtuk volt a sor, hogy szenvedjenek és küzdjenek. Hogy kicsivé váljanak, és engedjék, hogy naggyá legyen Jézus bennük. Mert hát az igazi pünkösdi király az Jézus. Akit nem mi választottunk, nem ember választott, az Isten választotta ki őt, és ő pedig bennünket választ. Családján a tagjaivá tesz bennünket. Azt kell, hogy mondjam, hogyha végignézek Európán, hogy alapvetően az európai kereszténység nem vár ma a Szentlélekre. Ezzel nem azt mondtam, hogy mondjuk egy itteni gyülekezet nem várja, vagy reménység szerint úgy vagyok vele, hogy remélem, hogy nagyon sok gyülekezet, evangélikus is, katolikus is, református sorolhatnám, várja a Szentlélek kiáldását, de úgy összességében nem igazán az jellemző az európai kereszténységre, hogy várja a Szentlélket. Amikor olvassuk a híreket, hogy a volt finn belügyminiszter asszonyra lehet, hogy 6 év börtön vár, azért, mert idézett a Szentírásból Róma 1:26 környékéről, hogy milyen a férfi és nő közötti normális kapcsolat. Amikor azt olvassuk, hogy a finn evangélikus egyház támogatja a Pride mozgalmat, amikor Pozsonyban ott láttuk az evangélius lelkészeket is a nagy templomban, a szivárványos zászló mellett kifejezve a Pride támogatását. Nagyon fájdalmas dolgok ezek. És eközben érdekes módon a muzulmán országokban újra és újra csodákat élnek át a misszionáriusok és keresztjének. Van a hatodikos hittanosoknak a könyvében két lecke a muzulmán hitről, hogy kicsit ismerkedjenek más világvallásokkal is, és úgy nagyon érdekelte őket az, hogy van az, hogy ezekben az országokban Isten sokszor olyan különleges módon szól, mint az Ószövetségben olvassuk ezt, hogy álmokon keresztül, meg látomásokon keresztül. Hát azért, mert igaz, hogy legtöbb arab országban, muszlim országban ugye engedélyezett a keresztény vallás gyakorlat, de muszlimok számára nem, tehát feléjük a misszió tilos, és hogyha ugye egy muszlim családban valaki keresztény hitre tér, azt minimum kitagadják, de sok esetben megölik. Én csak Törökországban jártam keresztény közösségekben, de azt tudom, hogy habár Törökország ugye egy liberális muszlim ország, ahol sok minden szabad, ami nem szabad mondjuk egy Iránban vagy Szaúd-Arábiában, de ott is nagyon nehéz a dolguk, mert saját istentiszteleti helyet nem birtokolhatnak, csak bérelhetnek, illetve olyan magas árat szabnak meg egy ingatlan számára, hogyha ők szeretnék vásárolni, azt képtelenség kifizetni. És általában egy városban, ha vannak keresztények, akkor csak egy helyet jelölnek ki az összes felekedet számára. A Philip Yancey írja az egyik könyvében, hogy ő Kuwaitban járt egy olyan épületben, ahol 75 gyülekezet osztozott és vett részt az alkalmakon. Lehet, hogy ez Istennek az eszköze arra, hogy együtt legyenek a keresztények, és együtt imádkoznak. Úgy, ahogyan az első pünkoskor is együtt voltak, nem ismertek volna másút lenni az ismert körülmények között, amikor pedig már menniük kellett volna, és hirdetni az evangéliumot a római birodalomban, akkor maradtak volna, és akkor az üldöztetés miatt viszont menniük kellett. Tehát sokszor a negatív állami intézkedéseken keresztül formálta Isten a missziót. És hát tekintetünk így arra a negatív helyzetre, amit felvázoltam Európában. Lehet, hogy ebből valamit Isten meg tud valósítani, ki tud hozni valamit az ő tervei érdekében. Nem tudom, hogy mit. De hogy ezekben a muszlim országokban megvalósítja, az biztos. És mondom, hogy mivel, hogyha nyitott egy iszlám hívő az evangéliumra, akkor neki nincsen lehetősége legtöbbször emberekkel találkozni, akik beszélnek neki Jézusról. Még a Szentírást, a Bibliát sem nagyon vehetik a kezükbe. Sokszor úgy gondolják, hogy ez egy ilyen olyan könyv, ami megbabonázza az embert, amitől félni kell, aminek valami negatív varázsereje van. Ilyen babonás hittel tekintenek rá. Olvastam egy muzulmán nőről, aki a Koránt olvasta. Ugye abban is szerepel Jézusnak a neve, Isának hívják arabul, mert hát prófétának tartják, csak hát Mohamed azért mégiscsak nagyobb próféta számukra. És azt mondja, az volt az érdekes, hogy neki sok, a szívében sokkal szimpatikusabbá vált Issá. És nem értette, hogy miért. Hogy lehetséges az, hogy Mohamednél is sokkal szimpatikusabb volt Jézus. És aztán álomban jelentette ki magát neki Jézus. Ilyen szavakat hallott álmában, hogy messiás. Meg hogy Isten gyermeke. Meg hogy Isten báránya. És nem értette, hogy miért van itt szó bárányról, Isten bárányáról? Nem tudta, hogy Jézus az áldozata a megváltásnak a művét ő végezte el. És aztán kimondotta, Jézus jelent meg neki, és hívta őt, hogy kövesse. És 14 éven keresztül jelentek meg ezek a dolgok az álmában, míg aztán döntött Jézus mellett. És amikor már az az újságíró riporter beszélgetett vele, akkor már nem is volt a családjában, mert elüldözte a családja, és hát az arcán égtelenkedő sebhelyek azok beszédesek voltak, hogy mi volt a következménye annak, hogy ő elhagyta a muzulmán hitet, és Jézus követőjévé vált. Vannak olyan muzulmánok viszont, akik ilyen köztes megoldást választanak, hogy Krisztus követői olvassák a Szentírást, de járnak mecsetbe is. Sokféle mód, sokféle út van, sokféle módja van annak, hogy Isten vezeti az embereket. De hát a hittanosoknak azt mondtam, hogy nálunk nincsen szükség igazából arra, hogy ilyen különleges módon nyilatkoztassa ki magát az Isten. Hát mondom, nálunk ilyen hagyományos módon, mint hittanóra, istentisztelet, biblióra, baráti beszélgetések, mert itt lehetőség van rá. Bárki, aki nyitott rá, megkérdezhet. Mindenütt van templom, mindenütt van lelkész, mindenütt vannak hívők. Nincsen szükség arra, hogy ilyen különleges módon próbálkozzon Isten. Szóval legyünk együtt, erre hív a mai igénk, hogy legyünk együtt, mint pünkösd napján a keresztjének, az apostolok. Kérjük Isten lelkét, hogy töltsön be bennünket, és vigyük az örömhírt Isten lelke segítségével, méghozzá azt, hogy a szegény, földhöz közeli állapotban lévő ember felemeltetett, mert Jézus választott bennünket. Mert Jézus azért jött, hogy vele élhessünk az ő országában örökké. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te velünk voltál az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban, az elmúlt egy évben. Köszönjük neked annak a lehetőségét, hogy ismét nagyobb biztonságban lehetünk együtt, vehetünk úrvacsorát is. Köszönjük neked azt, hogy te hívtál meg bennünket a veled való közösségre. Köszönjük neked, hogy a te hívásod azért jó, mert sokkal nagyobb hatalma, ereje van, mint a mi hívásunknak, vagy a mi választásunknak lenne. Te függetlenül attól, hogy milyenek vagyunk, kik vagyunk, mennyire hittünk, mennyire nem hittünk, választottál bennünket. Ezért jöttél, és köszönjük neked, hogy szent lelkedet ajándékozott nekünk, hogy megerősödjünk, mi is átéljük a bűneink bocsánatát, hogy ne a régi életünket keressük, hanem most már higgyük, boldogan valljuk, hogy van új életünk, amely veled a te kegyelemedből örökké tarthat. Ámen.